Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a bibliai látomásokról szóló sorozatunkban. Elérkeztünk Pál apostolhoz. Pál apostolnak milyen látomásai voltak? Egyáltalán voltak-e látomásai, hiszen Pált nem így ismerjük, hogy Pál apostol a gondolkodásnak, a kifejtésnek az embere volt, viszont mégiscsak a Biblia beszél arról, hogy Pál apostol is kapott látomást Istentől. A II. Korintusi Levél 12. fejezetével fogom majd kezdeni az előadástól. Ő maga is elmondja, hogy milyen látomásban részesült. Alig, hanem a Bibliának egyik legkülönösebb látomása, hogy a harmadik égig ragadtatott el, és a paradicsomba nyert betekintést, de olyan szempontból is különleges, hogy ebből semmit nem írhatott le. Ehhez képest csak egyetlen egy ilyen kijelentés van a Bibliában, a János jelenéseinek könyvében a 10. fejezet, a bizonyos a hét mennydörgés szavát, amit János apostol is hallott, Jézus bemutatta neki, de nem jegyezhette le. Aztán utána rátérek majd az előadás során arra, hogy Pál apostol a két legelső levelében, mert Pál 14 levele közül a legelőször írta a Tesszalonika beliekhez írott első és azután második levelét, tulajdonképpen egy rendkívül rövid időt töltött ebben a városban. Összesen 3 szombat erejéig prédikálhatott Tesszalonikában, ami ugye 2 hetet jelent. A világ történelem leggyorsabb evangelizációja volt, hogy 2 hét alatt olyan hatással működött itt Pál apostol, hogy egy keresztény közösség jött létre. Igaz, hogy őt bevádolták a piaci néptől a város vezetőkig, rossz hírét keltették, el kellett menekülni ebből a városból, de az élete első leveleit az 50-es évek legelején, 50-51-ben a Tesszalonika belieknek írta, és ebben a két levélben nagyon különös látomások vannak, illetve majd rá fogok mutatni, hogy a bibliai látomások között is egy külön kategóriát képviselő látomások, előző látomások további részletezései és kiegészítései találhatók az első Tesszalonikai levél 4. fejezetében és a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében. Ezektől a szövegrészektől eltekintve Pál apostol nem annyira álmokat kapott, nem annyira látomásokban részesült, mint inkább gondolatihletés folytán fejtette ki Isten tanításait. Hogy mikor is kapta ezeket a gondolatihletéseket, talán csak úgy a bevezetésben hadd említsem meg önöknek, mert ezt mindig jó tudnunk, hogy Pál apostol hosszú évekig készült a szolgálatára. Amikor ő ment Damaszkuszba, Jézus Krisztus megszólította a damaszkuszi úton, és megtörtént az életében a nagy változás, aminek persze volt előzménye, már több hónapos előzménye István megkövezésétől fogva. Na de a damaszkuszi útbeli történet után ő 3 évre visszavonult Arábia sivatagjába. Végig kellett gondolni az egész életét, meg az egész addigi tanításokat, meg a Biblia értelmezését, tehát 3 évig ő önmagát megvizsgálva és az addigi Biblia szemléletét mérlegre téve, tehát 3 évig visszavonult Arábia sivatagjába, és még onnan sem ment a missziós útjaira, hiszen utána jött még egy sokkal hosszabb időszakasz, 14 évig visszavonult a szülővárosába, tehát Tarzusba. Ez összesen már 17 év. És Pál apostolról ezt tudnunk kell, hogy ő komolyan eltökélten és következetesen készült a missziós útjaira, csak nem 2 évtizednyi felkészülés és 2 évtizednyi újragondolás és tanulás után mertő kiállni emberek elé úgy, mint Krisztus apostola és az evangéliumnak a hirdetője. Ezért Pál apostol 14 levele, meg az apostolok cselekedetei, ami tel is teli van ugye az ő általa véghez vitt utakkal, a gondolatihletésnek, a Biblia magyarázatnak a magasfokú mester példáit mutatják. Isten tehát ő neki nem annyira álmokat és látomásokat adott, mint a gondolatait nyitotta meg, és a gondolatihletés tapasztalatában részesült. De most már rátérve a témánkra, maga Pál apostol az egyik levelében, a Korintusi 2. levél 12. fejezetében, ezt tetszenek első igeként látni fenn a táblán, beszélt arról, hogy ő azért részesült látomásban az Isten részéről. Nagyon érdekes, hogy mikor hozza elő ezt a látomást. Különben talán elő se hozta volna ezt az esetet. Korintusban az apostolt megvádolták, többszörösen megvádolták. A korintusi gyülekezet nagyon problémás keresztény közösség volt, és az apostolt távol létében mindenféle szidalmakkal illették. Akiről sok rosszat mondanak, és talán éppen a hívő bajtársai és testvérei mondanak sok rosszat, mindig vigasztalást találhat a korintusi második levélben, főleg a 10.-11. fejezetben, ahol Pál apostol elmondja azt, hogy hogyan viselkedjék egy ember, amikor a hozzá közelállók részéről talán nem kitervelt, de önkéntelen gáncsoskodás éri, hogyan is viszonyuljon ehhez az ember. Csodálatos levezetés ez a 2. Korintus 10.11, és ezután tér rá ő arra, hogy ha már dicsekednie kellene az életben, ő is tudna dicsekedni valamivel. Felolvasom talán az egész szövegrészletet, hogy mindannyian halljuk a saját fülünkkel, hogy mivel lehet dicsekedni egy embernek, és eközben tér rá a látomás kérdésére. 2. Korintusi levél 12. fejezet első versétől. A dicsekvés azonban nem használ nékem. Rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben én nem tudom, ha testen kívül én nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, ha testben én, ha testen kívül én nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, melyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok, de megtűrtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ez tőlem, és ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Bibliának csodálatos szakasza ez, ugye az egészet szerettem volna felolvasni. A tapasztalat, amire hivatkozik Pál apostol, azt mondja, hogy az 14 évvel ezelőtt történt. Ugye a korintusi második levél megírása az 50-es évek vége, tehát ez a 40-es évek elején következett be ez a tapasztalat. Körülbelül a 30-as évek közepén történt megtérése után egy évtizeddel, hogy ő is látomásban részesült az Isten részéről, és azt mondja, hogy ha ő neki dicsekedni kell valamivel, ezzel dicsekednék, csak ez egy különleges látomás volt. Nagyon visszafogottan is beszél erről a látomásról, mert vajon kit jelöl ez, hogy ismerek egy embert a Krisztusban? Hát ez ő maga, már a megtérése után, ezért mondja, hogy a Krisztusban. És elmondja, hogy ez a látomás hogyan történt, hogy testben én nem tudom, testen kívül nem tudom, az Isten tudja, hogy a látomás állapotában a proféták is, meg az apostolok különleges helyváltoztatásokat élnek át. Ezt már Dánielnél jeleztem, hogy az ő 8. fejezetében bekövetkező látomása is, hol érte őt, egyszer csak a Hiddékel folyónál volt. Hogyan volt ez, hogy az Isten egyik helyről elvitte egy másik helyre, vagy látomás formájában ő egy egész más területet látott maga előtt, megfoghatatlan dolgok ezek. Pál apostol nem is kíváncsi erre, csak azt mondja, hogy az Isten őt is látomás elragadtatás állapotába helyezte, és ő elragadtatott a harmadik égig. Mi ez a harmadik ég? Mit jelent ez, hogy harmadik ég? Mi az, hogy első ég, második ég, harmadik ég? Talán az első ég, ami a mi földünket körülveszi, aztán valami távolabbi dolog, a második és a harmadik az valami nagyon távoli dolog. Nem hozza így a tudomásukra, mert ő sem tudta tulajdonképpen, hogy hol van, hova adatott neki bepillantás. Azt mondja, elragadtatott a paradicsomba. elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, melyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az ilyennel dicsekszem. Nagyon kevés próféta kapott látomást az Isten székhelyéről, a mennyről, tehát a mennyei világról, a paradicsomról. Ilyet vizsgáltunk már Ézsajás próféta könyvének az elején, hogy Ézsajásnak is bepillantása lehetett, az Istent látta felemeltetett trónszékén, és majd fogunk beszélni a Bibliának egyik legkiterjedtebb látomásáról, ami egy mennyei jelenetbe nyújt bepillantást. Ha valaki ezt előre el akarja olvasni, ez egy állandó olvasmány kell, hogy legyen a Bibliának egyik legvigasztalóbb részlete. Ez Jelenések könyve 4. és 5. fejezete. Ez a Bibliának a legrészletesebb, legkiterjedtebb látomása arról, Jelenések könyve 4. és 5. fejezete, hogy János apostol is bepillantást nyert a mennybe. Ő neki elszabadott mondani, leszabadott írni, amit látott. Pálnak nem. Pál csak jelzi, hogy ő is kapott egy látomást, valami tiszta, igaz, tökéletes világba láthatott bele. Egyébként János apostol is színekkel adja vissza, tiszta, ugye üveg színével, a smaragd színével, más egy az ónix színével, tehát ilyen zöld, vörös, fehér, átlátszó üvegszínekkel adja vissza az Isten mennyei trónusa körül mi mindent látott látomás formájában, hogyan látta az atyát, hogyan látta a fiút, mint megöletett bárányt, hogyan látta az Istennek 7 lelkét. Tehát akkor majd erről szeretnék egy kicsit részletesen beszélni, hogy mit jelentenek a Bibliában ezek a mennybe bepillantó látomások. De összegezve most azért annyit hadd áruljak el, hogy ezek a Bibliában azért szerepelnek, mert a Biblia nagyon reálisan hirdeti, hogy van egy mennyei világ, egy kézzel fogható, tapintható mennyei világ. A világegyetem egy bizonyos pontján, ahogy a 103. Zsoltár is már hirdeti, hogy az Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat. Tehát ez nem egy fikció, ez nem egy elképzelés, ez nem egy álom, ez egy valóságos téridőben elhelyezkedő világ, hogy hol van, milyen messze tőlünk, és egész pontosan merre, ezt persze nem tudjuk, de a menny az egy valóságos színhely, ezért is mondta Jézus a mintaima bevezetésében, hogy azért tegyük hozzá, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Tehát mi is úgy képzeljük el az Istent, aki most egy bizonyos pontról tekinti végig az egész világmindenséget, és kormányozza az angyalok által az egész világmindenséget, és a Biblia nem hagy kétséget afelől, hogy van ilyen világ, egy tökéletes mennyei világ, amely soha nem hagyja magára az embert, ahonnan az Isten gondviselése mindenre kihat, és ami most távol van tőlünk, mert a bűn következtében mi elszakadtunk ettől a mennyei világtól, de amikor a bűntörténelme véget ér, akkor a menny és a föld újra találkozni fog. Akkor megnyílik a kapcsolat a menny és a föld között látható formában is. Jézus második eljövetelével már feltámasztja az igazakat, elváltoztatja az élő igazakat, és magával viszi a mennybe, ahol az Isten ítélete folytatódik az első ítélet után, a második ítélet, a vizsgálati ítélet után, az úgynevezett 1000 éves ítélet. És majd a mennyből hozza vissza Jézus az üdvözülteket a föld újjáteremtésére, és a föld újjáteremtése után a menny és a föld között nem lesz ekkora távolság, nem lesz ekkora szakadék, nem bejárhatatlan lesz ez az óriási távolság, ami most olyan távolinak és messzinek tűnik. Pál apostol látomás formájában elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket. Ezért is írta a korintusiaknak már az első levelében, a második fejezetben, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Tehát Isten valami hatalmas ajándékot készít az őt szeretőknek, azt itt most senki nem tudja kitalálni, akinek Isten bepillantást engedett, mint Ézsajásnak, Jánosnak, ők is alig tudták leírni, Pál apostolnak pedig meg sem engedte az Isten, hogy kimondja és kibeszélje és leírja, mert tulajdonképpen szinte kimondhatatlan, megfoghatatlan, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív meg nem gondolta világ ez. Ugye ez azért természetes, gondolom, ehhez nem kell sok fantázia, hogy ezt elképzeljük és beismerjük, mert hát a földi világunkban mindent átitat a bűn és a rossz és a szenny. Mi egy tiszta világot tulajdonképpen szinte nem tudunk elképzelni, mert amit mi elképzelnénk és kivetítenénk, abban mind beleszövődnék, valami, ami tisztátalan, valami, ami szennyes, ami a bűnnel kapcsolatos. A mennyhez azonban a bűn nem férkőzhet el. Azért is olvastam tovább ezt a leírást, mert ugyanakkor azt mondja Pál apostol, hogy neki vigyázni kellett, hogy a kijelentések és a látomás nagysága miatt el ne bizakodjon. Ő, amikor ott a damaszkuszi úton leesett az állatáról, nagy fényességet látott, Krisztus szavát hallotta, akkor tulajdonképpen elveszítette a szemevilágát, ugye vak volt néhány nap erejéig, és utána nyerte vissza, de nem is tökéletesen a szemevilágát. Erre mondja, hogy tövis adatot nékem a testembe a sátán angyal, hogy gyötörjön engem, hogy felettébe el ne bizakodjam, hogy az Isten megengedett az életében egy olyan betegséget, ami közvetlen kapcsolatban volt a tevékenységével. Ugye hát Pál apostol állandóan írt, olvasott, kifejtett, és mégis ő gyengén látott. És könyörgött háromszor is az Istenhez, hogy távozzék el tőle ez a betegség, nyerje vissza tökéletesen a szemevilágát, de akkor mintegy az Istentől ezt a választ kapta, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. És ebben a küzdelemben megértettem, mondja Pál apostol, hogy amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor le tudom tenni az emberit, akkor költözik a szívembe az Isteni. Amikor az emberi akaratról és a magam énjének a vágyairól le tudok mondani, és el tudom fogadni az Isten akaratát és az Isten terveit, akkor tud az Isten általam valami olyasmit adni az embereknek, amivel az emberek nem emberit kapnak, hanem az Istentől származó tanítást és útmutatást. Ugye nagyon megragadó ez az egész tapasztalat, hogy így kifejti a korintusiaknak. Egyébként a második korintusi levél csodálatos irat, ezután tér rá Pál apostol arra a dologra, és ezzel kapcsolatban tér rá arra a dologra, amit még két rövid vers erejéig hadd jelezzek önöknek. Például itt a 11. fejezet 11. versében mondja ki az egész levél megírásának az indító okát. A 11. fejezet 11. versében: miért, hogy nem szeretlek titeket, tudja az Isten. Ugye az apostol ellen azt a vádat hangoztatták, hogy ő tulajdonképpen nem szereti az embereket, nem szereti a keresztény hívő társait, túl szigorú, túl következetes, túlságosan számon kéri az isteni törvényeket. Miért, hogy nem szeretlek titeket? Tudja az Isten. Nem vitatkozom veletek, hogy ti azt mondjátok, hogy nem szeretlek titeket. Az Isten tudja, hogy én mennyire szeretlek titeket, csak hát nem olyan szeretettel szeretlek, amit ti kérnétek. Ugye sokszor az embereknek egy bizonyos képük van a szeretetről, hogy engem ilyen szeretettel szeressenek, és ha olyan szeretettel szeretnénk az embereket, tönkre is lehetne őket tenni. És sokakat így is tesznek tönkre, hogy meg akarnak felelni emberek szeretet igényeinek. Ugye sokszor beszéltünk arról, hogy az emberi szeretet mulandó és fájdalmas, olyan, mint a reggeli felhő és korámuló harmat. Szeretni az embereket csak isteni szeretettel tanácsos. Az isteni szeretet soha el nem fogy. Pál apostol ilyen szeretettel szerette a korintusbelieket. Csak bizonyos tagok a gyülekezetben az emberi szeretetet kívánták volna. Az emberi szeretet sokszor nagyon látványos, nagyon lenyűgöző, nagyobb a füstje, mint a melege, aztán elmúlik és nincs. Milyen az igazi szeretet? A 12. fejezet 14. versében megint egy mondattal Pál apostol azt mondja, szépen adagolja a korintusiaknak ezeket a tanításokat. Mondom, az egész levél indító okát csak a 11. fejezet 11. versében tudjuk meg. Nem rögtön ezzel kezdi a levelét, hogy most ez a vád ellenem, ezzel szeretnék védekezni. A 12. fejezet 14. versének közepén azt mondja: nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket magatokat. Hát ez az igazi szeretet. Nem azt keresem, ami a tiétek, nem azért szeretlek benneteket, mert gazdagok vagytok, vagy fiatalok vagytok, vagy okosak vagytok, nem a külső dolgokért szeretlek benneteket, hanem titeket magatokat szeretlek. Szeretném, hogyha ti is eljutnátok az örök életre, szeretném, hogyha ti is a menny polgárai lennétek, de hogy ahhoz, hogy a menny polgárai legyetek, ahhoz nektek a mennyei világ törvényeihez kell alkalmazkodnotok és megváltoznotok úgy, hogy a menny be is fogadjon benneteket. És Pál apostolt áthatja minden levelében ez a törekvés, hogy így mondja a Kolossé levélben, hogy ő azért él és munkálkodik, hogy mindenkit tökéletesnek állítson elő a Krisztusban. A Galata levélben azt mondja, hogy ő fájdalommal szül, hogy kiábrázolódjék az emberekben a Krisztus. Pál apostol valóban ezért végezte az egész pályafutását, hogy Krisztust úgy mutassa be, mintha az emberek előtt most feszítetett volna meg, hogy az emberek megrendüljenek az Isten szeretetétől. Az emberek lássák az Isten jóságát, hogy az Isten semmit nem kímélt azért, hogy bennünket megváltoztasson, az életét sem sajnálta miértünk. Pál apostol egész működésének központjában a megfeszített és feltámadott Krisztus állt, és amit Krisztus tud adni nekünk embereknek, a saját tulajdonságait, a saját jellemvonásait, Pál apostol azért élt, hogy hitben, hitáltal az emberek megragadják azt, hogy mindannyian Krisztushoz hasonlóvá lehetünk. És ennek következtében kapott Pál apostol, ha nem is látomásokat, de olyan Istentől adott sugallatokat, amelyek szinte látomásoknak foghatók fel, illetve látomások kiegészítéseinek, látomások részletezéseinek foghatók fel. Először a táblán felírt harmadik látomással kezdeném, vagyis folytatnám a sort. Tehát ennyit szerettem volna elmondani a II. Korintus levél 12. fejezetéről, hogy ő is kapott látomást, de ezt nem szabad elmondani a neki, és a paradicsomban látottakat ő nem részletezheti emberi nyelven, de Isten őt is méltatta látomásra. Ha dicsekszik valamivel, ezzel dicsekszik. De most szeretném felidézni azt a két látomás jellegű részletet Pál apostol leveleiből. Most nem a levelek sorrendjében megyek, hanem egy kicsit a logikai sorrendben. Először a második tesszalonikai levél második fejezetéből említeném ezt a látomás jellegű részletet. Mielőtt felolvasnám ezt, szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ezt azt fogja megérteni, ezt a látomás jellegű részletet, aki tulajdonképpen megérti, hogy mire is utal Pál apostol, hogy ez, amit itt fogunk most magunk előtt látni, ez Dániel könyve nagy álmainak és látomásainak a további gondolása, illetve Isten részéről a tovább fejlesztése. Ugye a Bibliának a hatalmas nagy proféciái, úgynevezett vázlatproféciái, az első, második, harmadik és negyedik nagy vázlatprofécia Dániel könyvében található. Dániel könyve második fejezetében található a Bibliának az első nagy történelmi jövendőlése, a nagy szobor látomásban, amit Nabukodonozor királynak adott az Isten, hogy a történelem egy bizonyos pontjából kiindulva az egész történelmet bemutatta neki. Ugye ebben a hatalmas bemutatásban a szobornak a feje aranyból volt, a két válla és a karjai ezüstből voltak, a hasa és az oldalai részből vagy bronzból voltak, és a hatalmas szobor két lábszára pedig vasból volt, illetve amin ez a szobor állt, a tíz lábfej vas és agyag, vas és cserép elegyéből volt. Amikor látta ezt a hatalmas nagy álomban való látomást Nabukodonozor király, arra lett figyelmes, hogy ennek a szobornak az arca nagyon fényes volt, tehát az arany fény lett, de ugyanakkor rettenetes is volt. És erre a rettenetes szoborra kéz, emberi kéz érintése nélkül leesett egy kő. A kő az agyag lábakra esett, a vas és agyag cseréből álló lábakra esett. Ugye nagyon törékeny volt ez az óriási monstrum, ez a szobor, és az agyaglábakon álló kolosszus nem tudta tartani magát. A kő szétpattintotta a lábfejeket, a szobor meglódult, lezuhant, és egyé zúzódott az arany, az ezüst, a réz, a vas és a cserép, fölkerekedett a szél, mint a nyári szérű nap olyvát, mindent elvitt, és az a kő, amely ráesett a szobor talapzatára, nagy heggyé lett és betöltötte az egész földet. A látomásnak az értelmezése rendkívül egyszerű, mert amit itt Isten bemutatott a Biblia első nagy idői proféciájában, vázlat proféciájában, az a történelemben mind a mai napig fényesen beteljesedett. A történelmünk, hogy halad előre, túl vagyunk már az arany, az ezüst, a réz, a vas időszakon is. A második fejezet 38. verse szó szerint azonosítja, hogy mit jelképez az arany, a Nabukodonozori Babilóniát. Egy későbbi ezzel párhuzamos vázatprofécia a 8. fejezet 20. versében azonosítja, hogy mit jelképez az ezüst, ez Médó-Perzsiát, ami jött Babilónia után, tehát egy újabb nagyhatalom, ami átveszi a dolgok irányítását még keleten, még Ázsiában. És ahogy Babilónia és Médó-Perzsia után feljön a történelem színpadára egy újabb hatalom, ezzel már Európába terelődik át a történelemnek a súlypontja, ezt a 8. fejezet 21. verse szövegszerűen szó szerint azonosítja, hogy ez pedig Görögország. Tehát, hogy a történelmen így végigvezet ez a látomás, hogy először Babilónia lesz világhatalom, utána a médek és a perzsák, utána Görögország, és utána, miután a hellenisztikus nagysándori Görögország is elbukik, valami titokzatos módon feljön a történelem színpadára az, amit majd az 5., most nem említendő vázlatproféciában maga Jézus Krisztus azonosít, Máté evangélium a 24. fejezetében, a 15. versben, hogy a Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország után a történelem színpadára lépő újabb és egyben utolsó hatalom, Róma. Az a Róma, amelyet ugyanúgy szemléletesen jellemez a vas, mint hogy Babilóniának a legelterjedtebb fém az arany volt, mint hogy a Médó-Perzsák az ezüstöt bányázták, és ők vezették be a történelemben az ezüstpénz használatát, mint ahogy Nagy Sándor falanx hadrendje részből, bronzból volt, mint hogy a római légiók a vasat használták, és Rómának átvitt értelemben is a vas akarata, a vas politikája, a vas diplomáciája, a vas jogrendje telepedett rá a világunkra. Tehát a Bibliában ez az első nagy látomás, amit mondom, álom formájában adott az Isten Nabukodonozor királynak, ez messze menően megismétlődik, hiszen a második vázatprofécia, amit az arany volt, most már Dánielnek az oroszlán lesz, tehát állatok, vadállatok formájában is végigfuttatja a történelmen ezt a kijelentés sorozatot. Amit az ezüst volt, az itt a medve lesz, tehát újabb hatalmas vérengző állat, amit a réz volt, az itt a párduc lesz. Dániel könyve 7. fejezetében hasonló kijelentés kap tehát maga Dániel a proféta is, itt egy pogány király, itt egy hívő proféta kapja a kijelentést. És ami itt a vas volt, az lesz itt a fenevad, és a fenevad fején van 10 szarv, ugyanúgy, mint hogy a vas és cseréb lábfejek is ugye 10 lábujjat foglalnak magukba, egy 10 szarvan, és van még egy kis szarv. Amit ez a két hatalmas történelmi profécia bemutat, amit itt most távirati stílusban próbálok csak önök elé állítani, és a harmadikról már távirati stílusban sem kell, hogy megemlékezzem, mert sorozatunknak egyik előző előadásában részletesen ismertettem a harmadik vázlat proféciát, mert ez már nem álom, hanem ez kifejezett látomás. De itt az álom és a látomás között tulajdonképpen nagy különbség nincsen. Párhuzamosan Isten bepillantást engedett a történelemnek a menetébe. Itt kijön a látomás szerint ugye egy kétszarvukos, utána egy kecskebak, és utána pedig egy kis szarv. Még a kis szarv ugyanaz a harmadik vázlat proféciában, mint itt a másodikban, tehát itt félreérteni nem lehet ezeket a jelképeket, és most már harmadszor ismétli meg a történelemnek ezt a bemutatását, amelynek során, ahogy említettem önöknek, a Biblia megkülönböztet a 7. századtól indulóan, időszámításunk előtti 7. századtól indulóan egy első nagy hatalmat, ez Babilónia, az első és második vázat proféciában, a harmadikban azért nincsen már benn, mert később kapta Dániel a látomást, és akkor már Babilónia napjai leáldoztak. Megkülönböztet egy második nagyhatalmat, ez Médó-Perzsia, megkülönböztet egy harmadik nagyhatalmat, ez a Nagy Sándori Görögország, és megkülönböztet egy negyedik nagyhatalmat, amelynek azonban két része van, van egy mondjuk egy A és egy B rész, van egy vas, és van egy vas és cserép, van egy fenevad, és fenevad a tíz szarval és a kis szarval, itt pedig átfogó módon az egészet bemutatja, de nyilván két része osztva kis szarvként, és amit itt Pál apostol megkap, és ez Pál apostolnak a látomása, illetve látomás kiegészítése, nem az ötödik, hanem a hatodik vázlatproféciában. Tehát Dánielnél van 1, 2, 3, 4 vázlatprofécia, a negyedikről most nem is tudok beszélni. Az ötödik, Máté 24. fejezetében Jézus Krisztus kijelentése, és a hatodik vázlatproféciát szeretném most önöknek nagyon gyorsan bemutatni, mint egy látomás kiegészítő, mint egy látomás tovább magyarázó és részletező hatalmas vázlatproféciát, amit Pál apostol az Istentől megkapott, hogy a Tesszalonika belieknek részletezze ezeket a látomásokat, és a saját korukra nézve igazolja és értelmezze őket. Ez egy hatalmas dolog. Ebből azt láthatjuk először is, hogy Pál apostol teljesen tudatában volt az ószövetségi proféciáknak, ezeket ismerte kívül belül. Hát ez még csak hagyján, mert mondjuk egy Pál apostoltól ezt el is várjuk. De amit most mondok, arra tessenek figyelni és tessenek emlékezni. 3 hét alatt egy gyülekezet is megismerte ezeket és megértette ezeket. Na ez már lélegzetelállító. Mert ha ma egy keresztény közösségben én ezt meg akarom ismertetni, és pláne ha el akarom fogadtatni, persze az én képességeim is szerényebbek nyilván, mint páré, de egy keresztény közösséget azért szeretnék találni, amely 3 hét alatt ezt elfogadja. Egy keresztény közösség, amelyet érdekel az, hogy milyen korban élünk, és mi lesz holnap és holnap után. Ez nem kíváncsiság kérdése, ez hit és erkölcs kérdése. Ez azért nem kíváncsiság kérdése, mert hogy mi lesz holnap és holnap után, az nem elsősorban egy ismereti kérdés, az egy erkölcsi kérdés, hogy én miért éljek, milyen célokat kövessek, a gyerekeimet mire neveljem, és egyáltalán milyen távlatot tudok adni az embertársaimnak, mert ha nem tudok távlatot adni, az ember azért elsősorban a jövőre nézve élő lény, és a jövőbe menő lény, a múlt már hátunk mögött van, a jelen meg egy kis sáv, ahol éppen most tartózkodunk. Mi tulajdonképpen egyik lábunkkal a múltban vagyunk, de a következő lábunkkal, mert nagyobb a kérdés, hogy az merre fog menni. A jövőben vagyunk. Ki az, akit érdekel a jövő? Ki az, akit foglalkoztat a jövő? A Tesszalonika belieket foglalkoztatta. De sajnos elkövettek egy-két hibát. Elkövettek egy-két magyarázati hibát, és ők úgy gondolták, hogy ők már a történelemnek a legvégén élnek. Ezért a két tesszalonikai levél, ha önök elé szeretném állítani, egyébként ettől most megvéd engem ez a kis füzet sorozat, körülbelül 40-50 füzetet adtunk ki a bibliai könyvekről, és már kiadtuk erről is, tehát a tesszalonikai első levéről szól ez a füzet, tehát ez versről versre magyarázza az első levelet, és a tesszalonikai második levéről szól ez a füzet, tehát itt szerencsére fel tudom ajánlani a kedves hallgatóknak, hogy akit érdekel ez a két levél, és főleg ez a második levél, olvass el ezt a füzetet, és nagyon részletesen meg fogja találni benne, hogy mi is ennek a két levél megírásának az indítóka. Az volt az indítók, hogy a Tesszalonika beliek megismerték a proféciákat, hittek a proféciákban. Csak úgy gondolták, hogy Krisztus meghozta az áldozatát, meghozta az egész emberiséget illető hatalmas nagy áldozatot, ezt különben a harmadik vázlatprofécia, tehát a Dániel könyve 8. és 9. fejezete időileg is pontosan előre kijelentette, hogy ez a hatalmas áldozat, miután 3,5 évig tanít Jézus, utána adja az életét az emberiségért, Jézus fellépett 27 őszén, meghalt 31 húsvétja előtt, és még 3,5 évig csak a zsidóknak hirdethették az evangéliumot az apostolok, 34-ben jár le a zsidó nép kiválasztottsága, azután adatik át a megbízatást a kereszténységnek, de mondom, a 3. vázlatproféciában, a 9. fejezetben benne van a krisztusi áldozatnak az időpontja is. Most ezt a tesszalonikák megismerték. Úgy megismerték, hogy az első tesszalonikai levélben azt is mondja nekik Pál apostol, az 5. fejezetet ezzel kezdi, hogy az időkről és az időszakokról nem szükség, hogy írjak néktek. Hát mert tudjátok. Mondom, most nagyon szeretnék találni egy olyan keresztény közösséget. Vagy a nagy kereszténységben olyan gyülekezeteket, akikről ezt el lehet mondani. Hogy kedves testvérek, nincs szükség, hogy az időkről és időszakokról beszéljek néktek. Hát ismeritek Dánielből, ismeritek a bibliai jövendőlésekből. Ők tehát ezt tudták. Amit nem tudtak, amit félreértettek, úgy gondolták a tesszalonikai beliek, hogy Jézus a mennybe ment, és nagyon gyorsan el fog jönni, hogy lezárja ezt az irtózatos földi történelmet, ezt félreértették, tehát nagyon közelre várták Jézus második eljövetelét, és ez nem csak egy ilyen ismereti, vagy egy ilyen ismeretelméleti dolog volt, hanem ez egy bizonyos gyakorlattal is párosult, tudjuk, nem akartak dolgozni. Úgy gondolták, hogy már nincs szükség házakat építeni, nincs szükség pénzt gyűjteni, nincs szükség a gyermekeinket is segíteni, a jövőre nézve, a jövő az egy kurta, rövid rész lesz, ezért is hangzik el a Bibliának egyik leghíresebbé vált szálló igéje, ugye ezekben a levelekben, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. És arra bátorítja itt Pál apostol a tesszalonika belieket, hogy a Krisztus napja nem fog gyorsan eljönni, a Krisztus napja még bizonyos haladékot szenved, bár aki várja Krisztust és ebben a Krisztus várásban hal meg, az tulajdonképpen a legjobbat teszi, mert ha valaki meghalt 2000 éve egy ilyen Krisztus várásban, mivel a halálban nincs idő és öntudatos élet, amikor Krisztus eljön, tulajdonképpen a következő tudatos pillanata az lesz, amikor találkozik Krisztussal. Tehát ezért a kereszténységnek a legelemibb és legfontosabb tanítása mindig a Krisztussal való találkozás volt, és a Krisztus várás volt. És ezzel kapcsolatban fejtegeti Pál itt a 2. tesszalonikai levél 2. fejezetében a következő dolgokat. Mikor jön el a Krisztus napja? Miért késlekedik a Krisztus napja? Mi mindennek kell még bekövetkeznie ahhoz, hogy eljöjjön a Krisztus napja? És mi mindent kell átélnünk, és mi mindennel kell szembenéznünk még odáig, hogy Krisztus eljön hatalommal és dicsőséggel, és lezárja a földi történelmet? Olvasom akkor, már eleget beszéltem előtte, lássuk ezt a látomás kiegészítő látomást vagy magyarázatot. Azért kellett elmondanom a dánieli előzményeket, mert a dánieli előzményeket, ezeket a látomásokat fogja egészen biztosan a helyükre tenni, lokalizálni, és a maga első századi korától fogva tovább részletezni ezeket a látomásokat, amelyek itt annyira még nincsenek részletezve, de majd az Új Szövetségben további részletezést nyernek. A 2. tesszalonikai levél 2. fejezetében az első verstől olvasom. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és a mi hozzá leendő egybegyülésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Megállok egy kicsit. Mennyi téveszme, mennyi zűrzavar fenyegette az első keresztény gyülekezeteket. Jöttek zsidó vallási tanítók megzavarni a keresztényeket. Pál apostolnak tulajdonított, vagyis hamisított leveleket küldözgettek a gyülekezetekbe. Nem mondjuk azt, hogy csak a mai korban manipulálják az embereket. Sátán mindig is manipulálni akarta, mindig is félre akarta vezetni az embereket. Ne felejtkezzünk el Jézus Krisztus kijelentéséről, hogy Sátán el akarja hitetni, ha lehet, még a választottakat is. És ő nem válogat az eszközökben. Pál apostol nevében leveleket írtak a Tesszalonika belieknek, és erre utal Pál apostol, hogy ne tántorítassatok el az értelmetektől, ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Érezzük ezeket a hangsúlyos kijelentéseket. Jézus is ezt mondta Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy vigyázzatok, vigyázzatok. Sokan jönnek az én nevemben. Sokakat elhitetnek. Sok hamis próféta támad. Vigyázzatok, vigyázzatok. Minden tegyetek a mérlegre is. Mi a mérleg? A Szentírás tanítása. Aki minden emberi megnyilatkozást, és főleg vallási megnyilatkozást a Szentíráshoz mér, az lehet nyugton, az lehet nyugalomban, azt tudhatja, hogy mi igaz és mi hamis. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az, tehát a Krisztusnak ama napja addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás. Itt pontos fogalmakra van szükségünk, a szakadásnak fordított szó egy olyan görög kifejezés, amit talán mi magyarok is pontosabban le tudunk fordítani, ez az apostázia. Ez nem annyit jelent, hogy szakadás, apostázia. Ugye használjuk mi is ezt a szót, például azt mondjuk, hogy Julianus apostáta. Ugye volt egy ilyen római császár, Julianus apostáta. Az apostázia ennyit jelent, ugye az a fosztóképző, a apostázia, hogy hitehagyás. Hitehagyás. Tehát nem jön el a Krisztusnak a napja, míg be nem következik a történelmünkben egy nagy hitehagyás. Hitehagyás már magában a szóban is ott van bent, hogy a kereszténységen belül fog kialakulni egy hitehagyás. Kereszténységen belül. A kereszténység megoszlik. A kereszténység megoszlik egy részre, amely továbbra is hűséges Krisztushoz, és a Bibliához, és az igazi evangéliumhoz. A másik része viszont Krisztus nevét továbbra is felhasználva eltávolodik Krisztustól. Említettem önöknek a dániai látomás magyarázatánál, hogy mi az ördögnek a legnagyobb és legkevésbé leleplezhető eszköze, ha Krisztus nevében távolítja el az embereket Krisztustól. Ugye az, hogyha Krisztus ellen valaki föllép, és azt mondja, hogy nem Krisztus, meg Krisztus nem is élt, meg saját, ez könnyen lelepleződik. De valaki azt mondja, hogy imádjad Krisztus, szeressed Krisztus, egy kicsit olvasgasd a Bibliát is, meg követheted, néha napján követheted Krisztust. Krisztus nevében lehet a legjobban eltávolítani az embereket Krisztustól. Ez Sátánnak alapeszméje. És ezért, miután Krisztus meghozta az áldozatát, itt nem tudta legyőzni Krisztust. Krisztust a földi életében soha nem tudta egyetlen egy bűnre rávezetni Sátán, nem tudott kicsikarni belőle egyetlen egy szeretetlenséget sem. Sátán nem állt le azután, hogy Krisztus feltámadt és a mennybe ment, hanem megkettőzte a támadását, most már Krisztus követőivel szemben. És hogyan kettőzte meg Krisztus követőivel szemben a támadását? Hát egyrészt a római birodalomban ugye ütötte, vágta, írtotta, hogy a keresztény üldözések eltartanak az első századtól a negyedik századig. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Nérótól eltartanak Diokléciánuszig. Tehát a Sátán ezt is kipróbálta, hogy tűzzel vassa kiirtani a keresztényeket. De miután Sátán látta, hogy ez nem megy, sőt, keresztények megerősödtek, a kereszténység terjedt. Tertullianus, a híres egyházatja joggal mondta, hogy a keresztények vére magvetés. Fölfigyeltek a keresztényekre. Kezdték látni a pogány római birodalomban, hogy hát a keresztények nem átkozzák azokat, akik őket üldözik, imádkoznak az ellenségeikért, és futótűzként terjedt a kereszténység. Hát Sátán látta, hogy a kereszténységet így nem lehet tönkretenni, hogy tűzzel, vassal üldözöm, és halálra ítélem, ha nem esküszik föl a császárra, ha nem átkozza meg Krisztust, kivégzem, vagyonát elkobzom, ez így nem megy. Csinálta ezt Sátán, hát Marcus Aurelius császár idején kicsordultak a hóhérbádok, annyi keresztényt kivégeztek. Décius császár idején például annyira sikerült a Bibliákat összeszedni és megsemmisíteni, ez a harmadik század közepén volt, hogy a 240-es években, hogy majdnem a Bibliát sikerült kiirtani, mert összeszedegették az összes Biblia példányokat a pogány római császár Déciusnak a parancsára, és hát úgy tűnt, hogy a kereszténységnek az alapjait semmisíti meg Sátán. Aztán Diokléciánus császár, aki 303-tól 313-ig uralkodott, az kiadta a rendeletet, hogy tulajdonképpen nem csak megölni szabad a keresztényeket, most tessenek megfigyelni a finom és mai napi sokat alkalmazott módszert, ölni igazában csak a lopással együtt igaz. Nem csak megölni lehetett a keresztényeket, de aki megölte őket, a teljes vagyonukra rátette a kezét. Hát így már van értelme az ölésnek, hát csak úgy magában nincs értelme. De jó sok pénz is, ingóság, ingatlan is az enyém, akkor már könnyebben megy az ölés is. Elmetes időszak volt ez az elsőtől a negyedik századig tartó időszak. De az apostázia nem ekkor következett be. A hitehagyás nem ekkor következett be. Ez Pál apostol már itt az első században kimondja, nem, az apostázia itt fog bekövetkezni. Amikor a kereszténység túléli ezeket az üldözéseket, Sátán hirtelenül eszközt vált, egy másik lovat nyergel meg, most nem üldözni fogom a kereszténységet, tálcán kínálom föl nekik a hatalmat. Tessék! Nem tudtalak benneteket kiirtani, épüljetek be az államhatalomba. Ti legyetek az államvallás, megkapjátok a jogokat, visszaadjuk a templomaitokat, visszaadjuk az ingatlanaitokat, teljes rehabilitálást adunk, teljes visszaszolgáltatását az anyagi javaknak, és lelkileg is rehabilitálunk benneteket. A 4.-6. század között ment végbe a kereszténységnek ez a hatalmas, külső erővel kezdeményezett, de belső szakadáshoz vezetett nagy traumája. Amit nem tudott elérni Sátán erőszakkal, el tudta érni hízelgetéssel, pénzfelajánlással, hatalomfelajánlással. Ó, örök téma, ma is így van ez. Ma is így van ez. Mindig is így volt. De a történelemben voltak nagy kulcspontok, amikor így fordult meg a világ 180 fokkal. A kis magyar rendszerváltás is jól mutatja ennek a dolognak a valóságát. Nálunk is azért a keresztény egyházakat az 50-es, 60-as, 70-es években, hát azért nem dicsérgették, inkább azért üldözték, nem? Ha mondjuk nem is orosz módon, vagy nem Szibériába, nem Kátorgába, de azért hát megvolt ennek a módja, hogy hogyan lehet a kereszténységet támadni konfrontatív módon, kívülről. Jött a rendszerváltás, és azt mondták a keresztény egyházaknak, tessék, még az ateisták pénzét is megkapjátok. Építhettek templomokat, és a hatalom, mindenkori hatalom jobb kezeivé váltok, függetlenül attól, hogy jobboldali, baloldali a kormány, teljesen nyilvánvaló a törekvés, és hogy ki áll az ilyen törekvések mögött. A Biblia szerint egy emberrel játszani kívánó, egy Krisztus követőit megtörni kívánó hatalom, aki pontosan tudja, hogy ha kifullad az egyik eszköze, gyorsan át kell váltani egy másik eszközre. Mert az emberek azt újongva fogják, lelkesedve és repesve üdvözölni. Jó, ha már nincs üldözés, már szabadság van, csak nem veszik észre, hogy a szabadságban sokkal több veszély rejlik, mint a kényszerekben és a szolgaságban. És sajnos a kereszténység nem vette észre a nagy kereszténység, meghasadt a kereszténység. Létrejött a 4.-6. század között egy hatalmi kereszténység, a római hatalom jobb kezévé vált a kereszténység egyik része, főleg a vezetői, ugye a püspökei és a vezetői. A másik része pedig, aki Krisztus tanításához ragaszkodott, az megmaradt az elnyomott állapotban, és az egész középkoron át és mind a mai napig kétféle kereszténység van. Van egy olyan kereszténység, ami elfogadja a hatalmat, és ami ezzel együtt jár a pénz, politikai befolyás, stb. És egy másik fajta kereszténység, ami pontosan tudja Jézus tanításaiból, hogy az én országom nem e világból való, tedd vissza hüvelyébe kardodat, és jöjjön el a te országod. Tessenek megfigyelni, hogy Pál apostol ezt a látomást mennyire pontosan részletezi, ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, tehát most már tudjuk, hogy apostázia, hitehagyás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia. Hát ez meg ki lehet? Azt mondja Pál apostol, és ezt még ugye Dániel nem közölte a látomásaiban, illetve Isten nem közölte Dániellel, hogy megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia. A bűn emberének fordított kifejezés, ez nagyon jó fordítás, antropos anomias. Antropos ember, anomia, törvénytelenség. Aki a törvényt elmozdítja, az Isten törvényét elmozdítja. Antropos anomias, ugye nomos törvény, anomia, törvénytelenség, törvénytelenség embere, mi következett be a 4.-6. század között? Bibliát szépen félretették, kialakult a hatalmi kereszténység, és nagyon szemléletes módon tették félre a Bibliát, nem csak, hogy tilos volt olvasni a Bibliát, lefordítani nemzeti nyelvekre egész középkoron keresztül, hanem megváltoztatták a 10 parancsolatot. A 10 parancsolat 2. parancsolatát törölték ebben az időszakban, hogy ne készíts magadnak faragott képet, ne imádd, ne tiszteld azokat, nem mondom végig most a 2. parancsolatot. A keresztény isteni tiszteleti helyeket teletették pogány szobrokkal, képekkel, és a pogány vallásosságot behozták a kereszténységgel, mondván, hogy mindenkinek tetszeni kell, az egész tömegeknek kell itt a vallás, hát összekutyulunk egy kis a perzsáktól is veszünk, egyiptomiaktól, görögöktől, rómaiaktól, mindent összehoztak kereszténység címén, Krisztus neve alatt. Így tudták az embereket eltávolítani Krisztustól. A 2. parancsolat mellett megváltoztatták a 4. parancsolatot is, amely így szól, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Egyrészt törölték ezt a 4. parancsolatból, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat. Aki dolgozik, a rabszolga meg a középkori jobbágy, az dolgozzék. Aki mások munkájából él, annak hogyan mondhatjuk azt, hogy dolgozzon? A munkaerkölcs legnagyobb támadását a kora keresztény századokban láthatjuk. Törölni valamit egy parancsolatból, a 4. parancsolatból törölték ezt, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezz minden dolgodat. Azóta se tanítják semmelyik katekézisben. És magát a napot is megváltoztatták, a nyugalom teljes 1-24 órás napjából, a 7. napi nyugalomból, a sabbatból, tehát a szombatból, a Mitrász Isten napisten napjának addig is ünnepelt vasárnapot hozták be, és az egy nap nyugalom helyett az 1-2 óra istentiszteleti részvétellel helyettesítették. Óriási dolog. Én nem is azt mondom, hogy most vitatkozzunk ugye a napon, azt szoktam mondani, hogy még odáig nem is kell eljutni. Nézzük meg a tartalmát a 4. parancsolatnak. A munkaetikát kizsuppolták, és a 7. napi megpihenés, teljes napi emberhez méltó megpihenés kívánalmát nem ismerték el, és megmaradt az istentisztelet 1 vagy 2 órája. És az is más napon. Mivel így a 10 parancsolat egyel megrövidült, hogy a 2. kiiktatták, a 9. megfelezték, ami meg teljes értelmetlenséget szült, mert ne kívánd ezt, ne kívánd azt, az miért 2 parancsolat. Összezagyválták a kereszténységet, összekutyulták más vallásokkal, mint egy húsdarálóba mindent beletéve, és kijött egy olyan massza, amiről Vörös Sándor a magyar irodalomban azt írt egy 1953-as versében, a francia című Le Journalban, hogy hellén szem, görög látomás egymást pocsékul elrontotta, így lett a menny és a föld paradicsomos rántotta. Vörös Sándor, hát Sanyi bátyánk szerette ugye a humort, humor ne hagyjon el bennünket, nagyon helyes, ez egy kesernyés humor. Kesernyés humor. Megmaradt a paradicsom is, megmaradt a hellén szem is, megmaradt a görög szem is, meg a héber látomás is, minden megmaradt, csak össze-vissza zagyválva mindennel. Kialakult a középkori szinkretikus vallásosság. Dánieltől tudjuk, hogy ez hol alakult ki, ez Rómában. Máshova nem került át a történelem súlypontja. Babilónia, Médó-Perzsia, Róma, mind a mai napig Róma, 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 2200 éve Róma égisze alatt élünk, és megjelenik az Anthropos Anomias, a bűnembere, hozzáteszi, hogy a veszedelemnek fia. Nem azt akarom mondani, hogy a gyengébbek kedvéért, de most tanárilag helyes lenne ezt mondani, hogy gyengébbek kedvéért. Miért? Mert a veszedelemnek fia kifejezése a Bibliában egy valakivel kapcsolatban használatos. János Evangélium a 17. fejezetét tessenek elolvasni, maga Jézus Krisztus használja a János Evangélium a 17. fejezetében a veszedelem fia kifejezést, nem az ateistákra, nem a pogányokra, hanem egy valakire nézve, akit maga Jézus sem tudott megtartani. Jézusnak is volt 12 tanítványa, mind a 12 tanítvány szerette. Az egyik tanítványára még a pénzt is rábízta, ami azért nem kis dolog. És azt a tanítványt, akit nem tudott Jézus megtartani, nem tudta visszafogni, hogy ne árulja el őt, őt nevezi a veszedelem fiának. Tehát félreérthetetlen Pál apostolnak a látomás kiegészítése, a kereszténységen belül történik a szakadás, a hitehagyás, jelenik meg a bűnembere. Nem az ókori római birodalom itt a nagy probléma, hanem a hitehagyó keresztény vezetők, és az a bizonyos veszedelem fia, ugyanúgy gondoljuk el, mint a Jézus környezetében ott van 12 apostol, és a 12-ből egy az áruló lesz, a kereszténységen belül egy valaki áruló lesz. A kereszténység elárulója lesz. A bűn embere a veszedelemnek fia, most még tovább részletező, hogy félre ne értsük, hogy kiről beszél, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ülbe, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Tehát aki Isten helyébe áll, aki Isten helyébe áll, tehát nem akárki csinálja ezt a hitehagyást, nem akárki ez a bűn embere a veszedelemnek fia, ő az Isten jogait igényeli magának, beáll az Isten helyébe, beáll Krisztus helyébe is Isten gyanánt mutogatva magát. Pál apostol nem használja azt a kifejezést, amit János apostol használ a leveleiben. Ez valóban jánosi szóhasználat, de ugyanazt érti ezen Pál apostol, csak ő a fogalmat nem használja. Antikrisztus. Az antikrisztus nem csak annyit jelent a görög nyelvben, hogy Krisztus ellenes, mert az anti előképző, ugye ma is használjuk a magyar nyelvben, az ugye annyit is jelent, hogy valaki anti-alkoholista vagy antidemokratikus, akkor azt mondom, hogy alkohol ellenes vagy demokrácia ellenes. De a görög nyelvben az anti előképző, ez annyit is jelent, hogy helyett. Vagyis, ahogy előbb mondtam önöknek, úgy lehet Krisztus ellen igazán küzdeni, úgy lehet Krisztus művét igazán támadni, hogy valaki Krisztus nevében szól, Krisztus helyébe emeli magát, és azt mondja, hogy neki ugyanolyan tisztelet jár, mint Krisztusnak. Így lehet támadni Krisztust úgy, hogy az emberek ezt ne olyan könnyen vegyék észre. Azt az emberek könnyen észreveszik, ha azt mondják, hogy kérem, Krisztus az egy legenda, vagy Krisztusnak ne higgyünk. Tehát az ateizmus ehhez képest kismiska. Az ateizmus is megtette a maga Krisztus ellenes dolgait, de ehhez képest kismiska, mert az ateizmus mit tudott elérni a történelemben néhány évtizeden át, néhány emberi fejben vitézkedett ez a gondolat, hogy majd megdöntjük a vallást, mert a vallás a nép ópiuma. Aztán 1917-től 1990-ig ennyi volt a regnálási idő, utána vége, senki nem is említi, nem is szalonképes említeni. Mit tudott az ateizmus a történelemben? Pár évtizedet tudott kihasítani. Sátánnak soha nem volt az ateizmus a legnagyobb fegyvere. Jó fegyvere volt bizonyos időkben és bizonyos emberek megtévesztésére, de Sátán legnagyobb fegyvere az volt, hogy nem kívülről támadni a kereszténységet, hanem belülről tönkretenni. Még egyszer mondom, Krisztus nevében eltávolítani Krisztustól az embereket. Ez az antikrisztus. ez az, aki beül az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát, itt részletezi Pál apostol, igen, ebben az időben. Itt élünk mi, mondja Pál apostol. Itt élünk mi, az első század közepén írja ezt a levelet, tehát 50-es évek elején. Nem jön még el a Krisztus napja. Először még be kell következni egy apostáziának. Meg kell jelenni. Tehát mikor fog megjelenni? Itt következik be az apostázia, és itt fog szépen lassan kifejlődni egy intézmény, egy hatalom, ami fokozatosan Krisztus helyébe illeszti magát. Krisztust félreteszi, a Bibliát félreteszi, a tíz parancsolatot félreteszi, azt mondja, hogy emberek, amit én mondok, az a mérték. Én döntöm el, hogy hova fogtok jutni, a mennybe vagy a pokolba. Én fogok ítélni élők és holtak fölött. Kezébe ragadja, Krisztus nevében ragadja kezébe a hatalmat, és Krisztus nevében távolítja szépen, lassan, fondorlatosan el az embereket Krisztustól. Kis füzetet én is írtam erről a kérdésről, ezen a kősziklán címmel már többször ajánlottam, egy igazán egyszerű kis igénytelen füzet, mert hiszen ez a hatalom azt mondja magáról, hogy ő rá épül az egyház, hogy Krisztus ő rá építette az egyházat, Krisztus a mennybe ment, de Péterre alapozta az egyházat. Hát ebben a kis füzetben azt próbáltam megmutatni, hogy Jézus, amikor azt mondta, hogy te Péter vagy, akkor Jézus nem azt mondta, hogy te rajtad építem az egyházamat, hanem azt mondta, hogy te Péter vagy, te Petrosz vagy, és én ezen a kősziklán, Petroszon, vagyis magamon építem fel az én egyházamat. Te is Petrosz vagy, én adtam a nevet neked, hogy Petrosz, Simon volt a neved. Te is kőszikla leszel, ha megtérsz, és a tagadásod után visszajössz a tanítványi közösségben, és segíteni foglak Péter ebben. Te is egy Petrosz leszel, de én emberre soha nem alapítottam egyházat, soha nem alapítottam valami isteni dolgot. Ha emberre lehetne valami istenit alapítani, nem kellett volna az Istennek eljönni a földre. Te Péter vagy, és még egyszer mondom, Máté evangélium a 16. fejezete szerint Jézus nem azt mondta, hogy te Péter vagy, és én te rajtad alapítom az egyházamat, hanem azt mondta, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, akit előbb te megvallottál a Messiásnak, Isten fiának, tehát még a szó is más, ugye a Biblia eredeti nyelvében, te Petrosz vagy, és ezen a Petrán, Petrosz kitermelt kőszikla, Petra kitermelhetetlen kőszikla. Meg lehet nézni bármelyik görög szó, tehát ez a két szó közötti különbség. A Petrosz nagy kőszikla, alkalmasint tonnányi kőszikla, de már kijött a földből. A Petra az meg a Gellért hegy, azt nem lehet kivenni a földben, az maga a föld, az maga a domborulat, a talaj. Tehát Jézus világosan mondta azt, hogy ő önmagán építi fel az egyházat, minden nap veletek vagyok a világ végezetéig, Krisztus soha nem épített embere egyházat, soha nem nevezett ki földi helytartót, Jézus a helyettesének a Szent Lelket nevezte ki, mert Istent ember nem helyettesítheti. Maga ez az eszme is, hogy Istent helyettesítheti ember, ez is egy nagy csalótól származik, Sátántól, aki azt mondja, hogy Istenre úgy sincs szükség, meg Istent lehet helyettesíteni. A Biblia szerint Istent nem lehet helyettesíteni. Ha már egy isteni személyt lehet helyettesíteni, egy másik isteni személynek lehet, de embernek sohasem. Tehát ezt és sok minden mást Pál apostol az első században nem látta a középkort úgy, mint ahogy mi vissza tudunk tekinteni. Nem tartotta a kezében vaskos kötegeket az inkvizíció rémségeiről és egyéb másról. De Pál apostolnak megadatott, hogy a meglévő látomások nyomán az egyébként eltévejedésnek indult Tesszalonika belieketi incse, hogy vigyázzatok, még nem jön el Krisztus, még előbb bekövetkezik a szakadás, még megjelenik a bűnembere, a veszedelemnek fia, aki fölébe emeli magát mindennek. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, és miért csak a maga idejében fog az megjelenni. Még erre is választad. Miért nem jelenik meg gyorsabban a bűnembere, a veszedelem fia? Mi tartja ezt vissza? És most azt mondja, hogy erre is van válasz, hogy mi tartja ugyan vissza. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Tehát ez az anómia, ez már működik. Sátán már kitalálta a nagy eszméjét. Sátán már látta, hogy Jézus nem tudta legyőzni. Hát legyőzi a követőit. Hogyan győzi le a követőit? Hamis evangéliumot fog csempészni a követői közé. A törvényszegés titkos bűne már működik. Csak hogy annak, aki ezt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, megint ugye az Anthropos Anomos, tehát a törvénytelenség embere, meg fog jelenni a törvénytaposó, a történelemben évszázadokig fog uralkodni a törvénytaposás, amikor az Isten törvényét félrehelyezik, Bibliát félrelökik. Mi tartja ezt vissza? Hát maga a római birodalom. A pogány római birodalom. De abban a pillanatban, hiszen emlékeztek, hát Dániel erről is szólt, amikor a pogány római birodalom elbukik, mint szaggatott vonallal jeleztem, a történelmünk nulla pontján, ha túlhaladunk. Itt fog begoszlani Róma. Eddig van az ókori Rómának hatálya. Meddig? Időszámításunk szerint 476-ban bukott meg az ókori római birodalom. Az 5. századig tartotta vissza ezt az apostáziát Róma, mert különben az apostázia már 313 után bekövetkezett. De a római birodalom, a pogány római birodalom azért nem hagyta kifejlődni annyira ezt a hitehagyást, a kereszténységen belüli megoszlást. De amikor a római birodalomnak vége lesz, az ókori Róma helyébe egy másik Róma települ. Ez a középkori Róma. És a középkori Róma nemhogy nem tartja vissza, hanem maga fogja érvényre juttatni azt, hogy Krisztus nevében fognak majd keresztényeket kardérre hányri üldözni és eretnekké nyilvánítani. Borzalmas világ jön. Ezt a borzalmas világot itt Pál apostol nem részletezi a Tesszalonika beliaknak, egyrészt azért, mert nem kapott erről kijelentést, másrészt mi már tudjuk, hogy miért, mert Jelenések könyve 4 vázlatproféciája, tehát itt mi eljutottunk a 6., a 7., 8., 9., 10., 10 vázlatprofécia van a Bibliában. Jelenések könyve sorrend szerint 7. vázlatproféciája az első 3 fejezet a 7 levél, a 8. vázlat profécia a 7 pecsétes könyv felnyitása, 9. vázlat profécia a 7 trombita szó, 10. vázlat profécia a végső 12. fejezettől kezdő szakasz, következő előadásokon erre fogok majd rátérni. Jelenések könyvének mind a 4 vázlat proféciát szeretném megismertetni, azok részletezik, hogy mi lesz majd a középkorban. Döbbenetes kép fog majd elébünk tárulni, évszázadokkal azelőtt, hogy ez bekövetkezett volna, Isten megmutatta János apostolnak a középkori szörnyűségeket. Pál apostol azonban, hogy úgy mondjam, nagyon gyorsan a végső eseményre tér rá. Mert a végső nagy kérdés az, hogy ha Krisztus nevében eltávolítják Krisztustól az embereket, ha itt van ez a törvénytaposó, a bűn embere, a veszedelem fia, aki beül az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát, mikor fog ez befejeződni? Mikor fog ez a világtörténelmi csalás lelepleződni? Mikor fog nagy tömegek előtt, és mikor lesz ennek vége? Azt mondja a 8. vers, most befejezem már a profécia ismertetését. Akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Csak Krisztus második eljövetelével, lesz vége ennek az Isten ellenes hatalomnak. Ezt így is mondhatnám, kedves hallgatók, amíg Krisztus nem jön el, addig a világméretű hazugság nem, hogy nem szűnik, de egyre növekszik. Ez a hatalom évszázadról évszázadra egyre jobban tudja elhitetni az emberiséggel, hogy neki van igaza, mert az emberiség ma éppen annyira lusta ahhoz, hogy a Bibliát kezébe vegye, mint hogy tehetetlen volt, hogy a középkorban kezébe vesse. Középkorban tehetetlen volt az emberiség, nem jutott tiszta forráshoz. Ma már lehet tiszta forráshoz jutni. Itt van a Biblia, de ki olvassa? Ki hisz ennek? Ma is el lehet mondani Ézsaiás próféta szavával, hogyan is kezdi a híres proféciáját Ézsaiás 53. fejezete. Ki hitt a mi tanításunknak? Ki hitt ennek? és az Úr karja kinek jelentetett meg? Ki hisz ennek? Ma az emberek ezerszerte inkább hisznek politikusoknak, vallási tekintélyeknek, nem is tudom kinek, szomszéd néninek, bácsinak, vagy nem tudom, sztárnak, bűnözőnek, popsztárnak, színésznek, nem tudom én kinek emlegetik a nagy mondásait. Hogy hisznek az emberek, a kedves hallgatók, síralmas dolog, a Teremtő Isten szavának ki hisz? Ki hisz? Aki ugyan mit nem mondott el nekünk? Hol találunk hiányokat, amiket mondjuk fölteszek egy kérdést, és azt mondom, hogy a Biblia erre nem válaszol. A Biblia mindenre válaszol, de ki nyitja föl a Bibliát? Ki hiszi el ezt egyáltalán? Hogy olyan Istenünk van, aki minden szükségletünket látja, és minden kérdésünkre megfelel. Ki? Ez az Isten, amikor eljön, amikor Krisztus másodszor eljön, így mondja Pál apostol, hogy megemészti az Úr ezt a hatalmat, ezt az antikrisztusi hatalmat az ő szájának lehelletével, és megsemmisíti az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És ezért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságban, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ez a profécia vége. Döbbenetes vége van a proféciának. Tetszenek tudni, hogy milyen kevés dolog kell ahhoz, hogy valaki Isten útját kövesse, vagy a jó utat kövesse. Ne higgyünk az igazságtalanságnak. Ami igazságtalanság, azt utasítsuk el. Csak ennyi kell az életben. Nem kell itt nagy egyetemeket végezni, meg akadémikusokra hallgatni. Csak az, ami a hétköznap nem igazságos, nem jogos, nem erkölcsös, abban ne higgyél, azt ne kövesd. És az Isten meg fog segíteni, hogy majd be tudjad fogadni az igazság szeretetét az üdvösségedre. Ne higgy a hazugságnak, hanem az Isten szavát kövesd, és ezáltal befogadod az igazság szeretetét az üdvösségedre. Vörösmarty Mihály hatalmas három szót mondott ki a Gondolatok a könyvtárban című versében. Persze ezt se veszik komolyan. Hát a Bibliát nem veszik komolyan, költőket miért vennék komolyan az emberek? Én a magyar költészet három rendkívüli szavának tartom, amit Vörösmarty leírt. Irtózatos, hazugság, mindenütt. Ezt nem lehet felülírni. Irtózatos, hazugság, mindenütt. Ha az egész világot ennyire elönti a hazugság, hogy lehet ebből egyáltalán kimenekelni? Kilépünk az utcára, már hazug plakátok, hazug reklámok, hazug becsapó gesztusok fogadnak bennünket, a fél világ vagy az egész világ tele van hazugsággal. Az Isten ezt látta. Az Isten látta, hogy a világ hova halad. Az Isten látta, hogy milyen nyomorúságos idő lesz, hogy halad előre a történelem. De az Isten gondoskodott igazságról. Az igazság szeretetét befogadni az ő üdvösségére. Mi az igazság? Jézus olyan világosan meghatározta. János evangélium a 17. fejezet 17. verse. Még könnyű is meg is jegyezni. János 17:17. A te igéd igazság. A te igéd igazság. Aki a Bibliát megismeri, Isten tanításait elfogadja, egyszer szereti az igazságot. Szereti. Mert tudja, hogy az igazságot szeretni annyit jelent, mint az életet szeretni. Az életet szeretni annyit jelent, mint szeretetben és boldogságban. Ez az embernek a legalapvetőbb és a legfenségesebb célja. Ha valaki csak ennyit tesz ezen az úton, csak ennyire kéri az Isten segítségét, az Isten mindent megmutat. És az Isten ki tud bennünket emelni a hazugságnak ennek a mákonyából, vagy kátrány főzetéből, amit most mindent beterít, és mindent sötétté, szurok feketévé akar tenni. Az Istennek van hatalma kiemelni bennünket a hazugságokból, ha mi nem adjuk meg magunkat a hazugságnak, ha nem gyönyörködünk az igazságtalanságokban, hanem az igazság szeretetét befogadjuk az üdvösségükre, akkor az Isten nem bocsátja ránk a téveigés erejét, hogy higgyünk a hazugságnak. Mert ha nem fogadjuk be az igazság szeretetét, mit tud velünk az Isten tenni? Hát akkor azt mondja, hát akkor kövesd azt, amit te jónak látsz, hát amit te igazságnak látsz, hát az viszont az Istenen kívüli igazságot hazugságnak nevezi a Biblia. Akkor a hazugságnak a martalékaivá leszünk. Pál apostol mélyen el volt kötelezve ezek iránt, a gondolatok iránt, és ezért nekem már csak egy perc kell ahhoz, hogy a harmadik látomását csak felolvassam önöknek az első Tesszalonikai levél 4. fejezetéből, mert Pál apostol maga előtt látta azt a pillanatot, amikor vége lesz minden hazugságnak. Amikor Sátán lelepleződik, és Sátán földi intézményei, nagy vallási intézményei is lelepleződnek. És ez az első Tesszalonikai levél 4. fejezete, amelyben Pál apostol azt mondja a 15. verstől, befejezésül ezt idézném, talán minden kommentár nélkül meg fogják önök is érteni első hallásra, aki most hallja először, az is. Tehát 1 Tesszalonika 4.15-től, mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Ez a leghatalmasabb látomás, amit bibliai szerző adhat. Hogy az Isten eljön, véget vet a hazugság iszonyatos tomboló munkájának. Krisztus eljön nem egyedül, mennyei el nem bukott angyalok seregei fogják követni, riadóval, arkangyal szózatával, angyal seregek kíséretében, és akik eddig meghaltak, akiknek az életére nézve Jézus meghozta már az ítéletet, a felmentő ítéletet, Jézus második eljövetele, a halottak, igaz halottak feltámadása, az élő igazak elváltozása, elragadtatása, két csoport egyesül, a történelemben valaha is élt igaz emberek visszakapják Krisztustól az életet, a történelemben most élő, az ő eljövetelét élve megérő emberek elváltoznak mennyei dicsőségre, a két csoport egyesül, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Ez a keresztény vigaszt, ez a legnagyobb vigasztalás. Lesz majd egy olyan világ, ahol szépen lassan el lehet felejteni ezt a sok gazemberséget, ezt a sok szennyet, ezt a sok sötétséget. Lesz egy olyan világ, amelyben elkezdődik az emberiség igaz élete. De abba az emberiségbe, amelybe az Isten mindenkit hív, mindig is hívott, meg most is mindenkit hív, csak azok lesznek jelen, akik elfogadták a meghívást, akik elfogadták Isten segítségét, és Krisztushoz méltóan éltek, és elnyeri Krisztustól majd az ítéletében azt, hogy ő nem hiába halt meg azokért az emberekért, akiknek kegyelemből vissza fogja adni az életét. Visszakapják az életét, életüket azok, akik valóban nem gyönyörködtek az igazságtalanságokban, hanem befogadták az igazság szeretetét az üdvösségükre. Kedves hallgatók, nagyon keveset kell megtenni azért, hogy valaki örökké éljen. Nagyon keveset kell megtenni azért, hogy mindenkor az Úrral legyünk. Ne adjuk meg magunkat a rossznak. Igényeljük az Isten segítségét, hogy amit a lelki ismeret, a meggyőződés fölfedez, és amit igaznak tart, hogy aszerint tudjunk élni. Nem akarom bosszantani azokat, akik kifejezik mindig elégedetlenségüket, amikor ilyen mondatokkal fejezem be az előadásokat, de csak ezt tudom ismételni, könnyű üdvözülni, nehéz elveszni. Könnyű üdvözülni, nehéz elveszni. Ne keressük a nehéz utat, ami tetejében még rossz is, egészségtelen, csúfondáros, emberhez méltatlan. Van egyszerű, jó, könnyű út elfogadni valakinek a segítségét, akinek a szavát, ha tanulmányozzuk, ha befogadjuk, az egyéni életünkben is lelepleződnek a hazugságok, és a történelmi hazugságok is lelepleződnek. Nagyon egyszerű dolog. Addig nehéz az élet, míg magunk akarjuk a magunk erejéből győzelemre vinni a dolgokat. Ha Isten szavát és Isten kegyelmének segítségét elfogadjuk, akkor az élet nagyon könnyűvé válik, mert akkor az Isten tud vezetni bennünket, és ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Tehát könnyű üdvözülni, nehéz elveszni. A látomás végén ezzel a látomásos mondattal kérném szépen, hogy tessenek ezt meggondolni. Könnyű üdvözülni, nehéz elveszni. Ne vesszünk el nehezen, könnyen is üdvözülhetünk. Köszönöm szépen a figyelmet.